mostani katekézisünkben a hitvallásnak az utolsó nagy részét szeretném bemutatni. Hiszek a Szentlélekben, az Anya Szent Egyházban, az örök életben. Hát először is a Szentlélekben való hitre figyeljünk. A hitvallásban úgy jelenik meg a Szentlélek, mint a Szent Háromságnak a harmadik isteni személye. Azt valljuk róla, hogy az Atyától és a Fiútól származik, ezt ugye a Karolin kortól kezdve a nyugati egyház már szilárdan így fogalmazza, a níceai atyák még azt mondták rövidebben, hogy az Atyától származik. De hát nem eltérés ez, hanem csak bővítése, gazdagítása a Szent Háromság titkáról való elmélkedésnek. Különbség az ortodox keleti egyházak és a nyugati egyház között, de nem olyan különbség, amelynek szükségképpen ellentétet kellene kifejeznie. Hiszünk tehát a Szentlélekben, és együtt imádjuk és dicsőítjük őt az Atyával és a Fiúval. Vagyis Istennek valljuk, épp úgy, mint az Atyát, épp úgy, mint a Fiút. Ebben benne van az, hogy külön, tőlük különböző isteni személynek ismerjük el. Igen, ezt az első konstantinápolyi egyetemes zsinat szögezte le még 381-ben. Ezzel a Szent Háromságról alkotott hitünk egészen szilárd formában nyert megfogalmazást. De hát tudjuk azt, hogy a Szentlélek az, aki szívünkbe küldetett, amint a Galata levél mondja, hogy Isten fiainak új életét elnyerjük. Tehát igen, a Szentlélekhöz nekünk személyesen is nagyon sok közünk van. Úgy is mondjuk, hogy lelkünkben lakik, megszentel, Istenhez kapcsol bennünket. A Szentléleknek és a Fiúnak a küldetése itt a világban elválaszthatatlan egymástól. Különböző ugyan, de mégsem járnak külön utakon. Amikor az Atya a Fiút küldi, akkor küldi a Szent Lelket is. Gondoljunk csak a második isteni személy megtestesülésére, hogy a Szentlélek által fogadja őt a szűzanya. Tehát a Szentlélek is ott működik a megtestesülésnek, a megváltásnak, a megszentelésnek a művében. És a Szentlélek az, akiben Istent atyánknak valljuk. Láthatatlan ő, de működéséből ismerjük meg. Kinyilatkoztatja az Isten igéjét, sugalmazza a Szentírás könyveit. Persze ne úgy gondoljuk el a sugalmazást, hogy szó szerint diktálja talán a Szent Szerzőnek, hanem hogy indítja a lelkét és őrködik azon, hogy azt tudja írásművében közölni, amit Isten ki akar nyilatkoztatni az emberiségnek. És működik a Szentlélek az egyházban. Ezért van az, hogy a hitvallásban a Szentlélek megvallása után térünk át az egyházba vetett hitünkre. A Szentléleknek igen sok neve van a Szentírásban és az egyházi beszédben. Kettőt külön is kiemelnék, mert maga Jézus nevezi így. Nevezi vigasztalónak, vagyis ügyvédnek, és nevezi igazság lelkének is. Azt is mondja róla, hogy majd megtanít minden igazságra. Tehát, mintha Jézusnak a tanítása, kinyilatkoztatása rá lenne bízva a Szentléleknek a gondjára. Ő lenne az, aki majd nekünk mindig megmutatja, mit is kíván tőlünk Krisztus tanítása. Azután az Új Szövetségben másutt úgy találjuk a Szent Lelket, mint Krisztus lelkét, az Úr lelkét. Ez egyébként, hogy az Úr lelke az Ószövetségben is sokszor előfordul. Aztán a dicsőség lelkét, a megígért lelket is halljuk említeni az Új Szövetségben. Az egyház pedig még úgy is beszél róla, mint Spiritus Principalisról, uralkodó lélekről, vagy alkotó lélekről, Creator Spiritus, hogy csak a legszebb Szentlélek himnuszunkra gondoljunk. Sokféle képi ábrázolással, szimbólummal is megjelenik a Szentlélek, akár a Szentírásban, akár az egyháznak az életében. Élő víznek ábrázolják és tisztelik a Szent Lelket. Miért is? Mert a Krisztus oldalából fakadó víz egyben a Szent Lelket jelenti, Krisztusnak a kereszt áldozata és föltámadása árán kiárad a Szentlélek mindannyiunkra, és abból táplálkozunk. Azt mondja, hogy majd ő élő vizet ad nekünk. Kenetnek is szokták a Szent Lelket ábrázolni. Tudjuk jól, hogy a bérmálás szentségében például a Szentlélek ajándékának jeléről beszél a püspök, amikor a bérmálkozót homlokánál megkeni. De hasonlóképpen pünkösdnek is, tehát a pünkösd csodájára gondolva tűznek is, lángnak is szokták a Szent Lelket ábrázolni. Ugyancsak felhőnek. Miért is felhőnek? Azért, mert az Úr jelenlétét az Ószövetségben számtalanszor felhő, homályos vagy fénylő felhő érzékelteti. Gondoljunk a színeváltozásnak a csodájára az Új Szövetségből, vagy gondoljunk arra a kifejezésre, hogy a Szentlélek megárnyékoz téged, amikor az angyal Szűz Máriához szól. Ez a bizonyos felhő, az Isten jelenlétének, dicsőségének a felhője is a Szentlélek. Kézfeltétel által adja át sokszor az egyház a Szent Lelket, ez is a léleknek magának a jelképe. Hasonlóképpen a lehellet. Ugye Krisztus rájuk lehel, és azt mondja a tanítványoknak, hogy vegyétek a Szent Lelket. És hát persze a galamb, amit minden régi templomunkban, a szószéken is látunk, a galamb, amely Krisztus megjelenésekor száll le rá a megkeresztelkedés alkalmával, és amelyre a Szent Léleknek a jelenlétét vonatkoztatjuk. Igen, sokféle képben próbáljuk őt kifejezni, de hát azért nevezzük léleknek, mert ő nem öltött testet. Ő jelen van az üdvösség művében, de láthatatlan módon. Valljuk róla, hogy ő szólt a proféták szavával. Hát kik is a proféták? Emberek, akiket a Szentlélek sugallata arra indít, hogy Isten nevében szóljanak. Működött a Szentlélek tehát már az Ószövetségben is, és Krisztusra utaló jövendőlésekkel Istennek a tervét mutatta meg, erre nevelte a választott népet. Krisztus titkát pedig az Új Szövetségben bontja ki. Kíséri Krisztus művét, sugalmazza a szent szerzőket, és keresztelő Jánost, az utolsó ószövetségi prófétát különösen is eltölti ez a Szentlélek, hiszen ő az, aki már közvetlenül készíti elő a népet arra, hogy Krisztussal találkozzék. Ő az, aki majd rámutat Jézusra, mint messiásra, ezt is a Szentlélektől kapott éles látással teszi. De a Szentlélek működik Szűz Mária életében is. Hallottunk az angyali üdvözletnek az eseményéről. Hallottuk, hogy az angyal Jézus foganását is így írja le, a Szentlélek megárnyékoz. Általa fogadja Mária Krisztust. Hanem ha ez így van, akkor méltán nevezzük a szűzanyát egyben az egyház anyjának is, hiszen Krisztusnak a teljes teste az maga az egész egyház. Krisztus anyjaként nem lehet, hogy ne legyen édesanyja az egyháznak is. És Mária életében különleges epizód, hogy jelen van az utolsó vacsora termében a Szentlélek kiáradásakor a pünkösdi csodánál, a tanítványokkal együtt. Ez is az ő különleges kapcsolatát mutatja a Szentlélekkel. A Szentlélek meghirdeti a végső időket, nyilvánosan bemutatja, hogy az egyház él és működik. Szentléleknek Jézus Krisztushoz itt a földi élete küldetése során ugyancsak nagyon szoros a kapcsolata, hiszen azt valljuk róla, hogy a Szentlélek keni föl Jézust messiássá. Mikor is? Hát valószínűleg nem csupán a megkeresztelkedéskor, hanem már a megtestesülés pillanatában. És Jézus kinyilatkoztatja a Szentlélek tanítása során, beszél a Szentlélekről, és küldi, közli a Szentlélek a születő egyházzal. Ahogyan említettem, például a feltámadás után rájuk lehel a tanítványokra, és azt mondja nekik, hogy vegyétek a Szent Lelket. Mi történik pünkösd napján? 50 nappal a feltámadás után egybegyűltek az ünneplő vallásos emberek Jeruzsálemben, hiszen Pészak ünnepe után 50 nappal a Tórát ünnepelte a hívő zsidóság. És ez az a nap, amikor a megdicsőült Krisztus kiárasztja a Szent Lelket, és mint isteni szemét jelenti ki. Igen, tehát a Szent Háromság titka ezzel teljes kinyilatkoztatást nyer. Krisztus küldetése és a lélek küldetése az egyház küldetésévé válik. Mert ettől fogva bátran hirdetik az apostolok Krisztusnak a föltámadását, és akik eddig félelemből bezárkóztak, azok kimennek a tömeg közé, és úgy tudnak beszélni, hogy az emberek fölfigyelnek rá, és sokan megkeresztelkednek. Mindezekből megértjük, hogy a Szentlélek építi az egyházat, lelkesíti, élteti, megszenteli. Ő adja vissza a keresztségben az isteni életet az embernek, tehát amikor a II. Vatikáni zsinat azt mondja, hogy a Szentlélektől eltöltve a Krisztus hívők az egyházhoz tartoznak, akkor ne gondoljuk, hogy ez valami különleges ritkaság, hanem ez magával a kereszteléssel már megvalósul. Hiszen a keresztségben már megkapjuk a Szent Lelket, sőt a Szentlélek templomaivá válunk. De azután, a keresztség után elkövetett bűnök bocsánatában is, a feloldozás mozzanatában is a Szentléleknek a működése tetten érhető. Ő az, aki az egyházon belül a küldetéseket is elosztja. Ő ad karizmákat, ő ad különleges ajándékokat is az embereknek. De hát, mik is azok a karizmák? De sokszor azt gondoljuk, hogy valami rendkívüli, valami látványos dolog, valami színpadias adott esetben. De hát, nem egészen így van. Ha a II. Vatikáni zsinat tanítását olvassuk, akkor azt látjuk, hogy karizma mindaz az Istentől kapott sajátos ajándék, személynek adott ajándék, amit valaki azért kap, hogy az egyházat építse vele. Esetleg az egyházon keresztül az emberiségnek is különlegesen nagy jót tegyen. Tehát nem mindig látványos és feltűnő dolgokról van szó, az egyháznak a különböző tisztségeivel is karizmák járnak együtt, különösen a papszenteléssel, püspökszenteléssel. Karizma tartozik Szent Péter utódának hivatalához is. És igen, a Szentlélek az, aki imádkozni tanít bennünket. Ő könyörög bennünk szavakban nem foglalható sóhajtásokkal, és ő az, aki megtanít minket helyesen imádkozni. A Szentlélek hitében már említettük, hogy milyen bensőséges a kapcsolata az Anyaszentegyházzal. Térjünk hát át az Anyaszentegyházba vetett hitünk megvallására. Mit nevezünk egyháznak, ekléziának? Isten népét. Azt a népet, amelyet Isten hív össze egy közösséggé, ahogyan Izrael népének közössége az Úr jegyeseként sokszor eklézia néven is előfordul. Például a Szentírásnak a régi görög fordításában, az úgynevezett 70-es fordításban, hát ezt a nevet, ezt az ünnepélyes nevet alkalmazzák az első keresztények is a saját közösségükre, az egyházra. Azokat foglalja magába, akik a hit és a keresztség által Krisztus testévé és a Szentlélek templomává válnak. Más nevek és képek is szerepelnek persze az egyházról a Bibliában. Azon kívül, hogy Isten népének, választott népnek, királyi papságnak, szent nemzetnek hívja őt az Új Szövetség, azt is találjuk, hogy Krisztus testének nevezi. Akolnak, nyájnak, szántóföldnek, szőlőnek, különösen az Úr szőlőjének, annak a szőlős kertnek, amelyiknek termést kellene hozni. Igen, ez is ószövetségi kép, ott is a választott népet jelöli, ott is a pusztulás és a gazdag termés között az Úrhoz való viszony, az Úrhoz való szeretett kapcsolat teszi a különbséget. Nos, Krisztus maga is jegyesének tekinti az egyházat, így is beszél róla az Új Szövetség. És persze az egyházban a mi édesanyánkat is látjuk, nem véletlenül beszélünk róla úgy, mint anyaszent egyházról. Hiszen a keresztségünktől fogva az újjászületésünknek, a kegyelemben való újjászületésünknek a kezdeténél már ott áll, és bizony Isten cselekszik, de az egész egyház is cselekszik, amikor a keresztséget elnyerjük, amikor a hitben és a kegyelmi életben elindulunk a magunk útján. Tehát méltán nevezzük édesanyánknak is az egyházat. Az egyház eredetéről és beteljesüléséről is szólnunk kell. Isten örök tervében előkészítette az egyházat, már az Ószövetségben, amikor népet választott magának. És azután az összes nemzetek egységének a jeleként megalapította saját tanítványainak a közösségét. Krisztus ezt szavaival és tetteivel tette. Kiválasztotta a 12-t, olyan tanítást, olyan feladatot bízott rájuk, amit nem lehet abbahagyni, amit folytatni kell, akkor is, ha ő földi valóságában már nem lesz közöttük. És azután az utolsó vacsorán már azt a küldetést is megadja nekik, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hogy az eukarisztiát végezzék mindig. Ezért is szoktuk néha nagy csütörtököt az egyház születésnapjának nevezni. De kétségtelen, hogy az egyház alakulásának a megvalósítása az maga Krisztus megváltó halála és föltámadása. Tehát a megváltás művéből sarjad ki az egyház. Megnyilvánulása pedig a pünkösd ünnepe, amikor a Szentlélek kiárad, és láthatóan is megadja mindazt a kegyelmi gazdagságot, amire az egyháznak küldetése teljesítéséhez szüksége van. És mikor fog az egyház beteljesedni? Az idők végén, majd mint a megváltottak mennyei közössége. Erről mondja az apokalipszis, hogy nem lesz már semmi szeplő és semmi ránc rajta, erről beszél az Új Szövetség lelkesen, mint tökéletes és szeplőtelen asszonyról vagy jegyesről. Az egyház küldetése azonban itt a világtörténelemben, hogy hirdesse és építse minden nép között a Krisztustól meghirdetett Isten országát. Azaz, legyen az üdvösségnek jele és szentsége. Így tanítja a II. Vatikáni zsinat is. Misztérium az egyház. Misztérium, hiszen látható valóság, amely láthatatlan isteni lelki valóságot tesz jelenvalóvá, tesz működővé a világban. Erre mondhatjuk, hogy a szó legtágabb értelmében szentségnek is nevezhető. Mi ennek a szentségnek a látható jele? Hát mi vagyunk az? A szervezett, e világban élő közösség. És mi a kegyelmi tartalma? Magának az üdvösségnek az erői vannak benne jelen. Közli, valósítja, jelzi az Istennel való közösségünket. Nem csupán beszél róla, nem csupán ábrázolja, hanem valósítja is, igében és szentségekben, és a közösségnek a szeretetében egyaránt. Az egyház feje Krisztus, ahogyan ezt mindenütt az Új Szövetségben olvassuk. Tagjainak pedig egyenlő szabadsága és méltósága van, hiszen mindannyian Krisztusnak a képmását hordozzák magukon a keresztségnél fogva. Tehát ebben a méltóságunkban mindannyian, akik a keresztséget elnyertük, egyenlők vagyunk. Az egyház részesedik Krisztus hármas küldetésében. Tehát a prófétai vagy tanítói, a papi vagy megszentelő, és a pásztori vagy királyi küldetésben is. Igen, hiszen szükség van ezeknek a gyakorlására egészen az idők végezetéig. De ha az egyház mint közösség részesedik ebben, akkor nyilván az egyes tagoknak is megvan ebben a küldetése és a szerepe. A Szentlélek az, aki működik az egyházban, aki képessé teszi az egyházat, hogy folytassa Krisztus művét a világban. És bizony, már a keresztséggel is kapunk küldetést. kapunk egy általános keresztényi küldetést mindezekre a krisztusi funkciókra vagy feladatokra. De minőségileg másképp, lényegileg eltérő módon kapják meg ugyanezt a küldetést az egyházi rend szentségében a püspökök, a papok és a maguk módján a diákonusok is. Az egyháznak tulajdonságait is felsorolja a hitvallás. Felsorolja, mégpedig azt mondja róla, hogy egy, szent, katolikus és apostoli. Mit jelent az egyház egysége? Tehát történelmileg nézve, és erről árulkodik például antiókiai Szent Ignácnak az egyik levele, egyszerűen azt értették rajta, hogy zsidók közül és pogányok közül érkező Krisztus hívők egyetlen közösséget alkottak. Nincs két különböző vallási közösség, mert Krisztus minden embert egyesíteni akar a saját hitében és szeretetében. Tehát minden népet egységbe foglal Krisztus tanítványainak a közössége. Azután jelenti azt is, hogy egyetlen közösség magával, Krisztussal, egyetlen és közös a szentségi élet. Szép tanúbizonysága ennek, hogy mindazok a keresztény közösségek, akik benne vannak a katolikus egyháznak a teljes közösségében, tehát katolikusok, például a különböző rítusú katolikus egyházak, közös szentségeket tisztelnek, és vehetik egymás eukarisztiáját. Természetesen, mert mindannyian katolikusok vagyunk, mert a szentségi közösségben is megmutatkozik az egyház egysége. Igen ám, de az egyháznak az egysége mellett van egy érdekes jelzője, amit már itt is föl kell vetnünk, hogy aztán később majd részletezzük. Ez az egyetlen egyház, az Una Sancta, itt a Földön, melyik közösségben is található meg? Vagy minden keresztény egyformán tartozik hozzá? Biztos, hogy Krisztus egyházának az ember a keresztséggel lesz a tagja. Tehát minden érvényesen megkeresztelt ember tagja az egyháznak. De az is biztos, hogy ezen a Földön, mint látható közösség, hát nem csupán egyetlen formában élnek a keresztények. Akkor hát hol van meg teljesen? Erre azt mondja az egyház, a II. Vatikáni zsinat szavát használom, hogy a katolikus egyházban megtalálható Krisztus egy szent katolikus és apostoli egyháza. Tehát abban a látható szervezetben, amelyet Szent Péter utóda és a vele közösségben lévő püspökök kormányoznak. Igen, ez az a teljesség, amely a katolikus egyházban megvan, mert minden eszköze az üdvösségnek megtalálható, és elnyerhetjük az üdvösséget ennek az egyháznak a hitében és kegyelmi közösségében. Na most azért nekünk egy szót kell szólnunk a nem katolikus keresztényekről is, hiszen azt mondtuk, hogy Krisztus egyetlen egyházának ők is tagjai. Igen, de a katolikus egyházzal nincsenek teljes közösségben. Ez azt jelenti, hogy a hitvallás, a szentségek elfogadása és vétele, és Szent Péter utóda és a vele közösségben lévő törvényes főpásztorok egyetlen közösségébe valamilyen szempontból nem tartoznak bele. Tehát ez az a három kritérium, amely közül egy sem hiányozhat ahhoz, hogy valaki valóban katolikusnak mondhassa magát itt a vándorló egyház korában. Nos, nem elég nekünk pontosan tudni, hogy kik is a katolikusok, és nem elég pontosan látnunk, hogy az érvényesen megkeresztelt többi emberek is keresztények, és így a teológiai egyetlen egyháznak tagjai, hanem fáradoznunk kell azon itt a Földön, hogy az egyháznak a látható jele is mutassa azt az egységet, amit az egyház teológiai valósága megkíván. Ezért van az, hogy a keresztények megosztottsága fájdalmat jelent a hívő ember számára. Mit tudunk tenni? Tudunk imádkozni, tudjuk nagylelkűen és tisztelettel folytatni az ökumenikus párbeszédet, és természetesen tudjuk azt is, hogy az egyház valóságához és teljességéhez hozzátartozik az igazi hitnek a teljessége és a teljes szentségi struktúra. Tehát minden szentségnek érvényesen jelen kell lennie. Ilyen értelemben beszélünk részegyházakról is. Na most a részegyházat a zsinat többféle értelemben használja, mára letisztult a fogalom, egyházmegyét és vele egyenrangú egységeket értünk rajta. Miért nem nevezzük részegyháznak mondjuk a plébániát? Hát azért, mert a plébániában nincs meg a teljes szentségi struktúra. Tehát a egyházi rendnek a legmagasabb foka saját jogon nem működik ott, hiszen nincs olyan személy általában, aki a papszentelést is tovább tudná adni. Ezért az egyházmegye a legkisebb olyan egység, amelyet még hivatalos szóhasználattal egyháznak, persze részegyháznak nevezünk. Valljuk az egyházról azt is, hogy szent. Istentől való, Krisztus életét adta érte, hogy megszentelje és megszentelővé tegye. A Szentlélek élteti az egyházat. És megvannak az egyházban, most újra mondom, a szentség szempontjából is, a megszentelésnek az összes eszközei, Isten igéje és a szentségek. De az egyháznak a tagjai között is mindig vannak szentek, és minden szent hozzátartozik az egyházhoz, szűzanyától kezdve a régmúlt idők szentjeiig. Mindannyian példaképeink és közbenjáróink. Az egyház szentsége az egyháztagok megszentelődésének is a forrása. Az egyház tagjai itt a földön bűnös és gyarló emberek, de a megtérésnek és a megtisztulásnak a forrását az egyházban megtalálják. Valljuk az egyházról azt is, hogy katolikus, egyetemes. Benne Krisztus van jelen, ahol pedig Krisztus van, ott van a katolikus egyház. Katolikus valószínűleg eredetileg elsősorban azt jelentette, hogy az egész földkerekségre szóló. De úgy is érthetjük, hogy hirdeti a hitnek a teljességét, az üdvösség eszközeinek a teljességét hordozza. Ezért nem hívjuk hát egyházaknak azokat a közösségeket, amelyekben ez a teljesség nincs meg. És katolikus az egyház olyan értelemben is, hogy küldetése a világ mindenség minden emberéhez, és minden kornak, minden időnek, minden emberéhez szól. Igen, hogy kik tartoznak az egyházhoz, ezt újra ismétlem, mindazok, akik érvényesen meg vannak keresztelve. Emiatt tehát nyilvánvaló az is, majd a szentségek között beszélünk róla, hogy az egyházból kilépni nem lehet, a keresztséget meg nem történté tenni nem lehet, az eltörölhetetlen jegyet hagy az ember lelkében. Lehet persze szakítani a látható közösséggel, és amit felsoroltam a teljes közösségnek az ismérveitől, bizony elszakadhat az ember élete során. De egyház tagnak lenni nem szűnik meg, aki egyszer a keresztséget elnyerte. Valljuk az egyházról azt is, hogy apostoli. Apostoli az eredete miatt, az apostolok szilárd alapján épül, ahogy mondani szoktuk. Igen, mert tanítása az apostolok tanítása. Tőle veszik, tőlük kapják, nem csak a hitre vonatkozó, hanem a liturgiára, az erkölcsre, az egyház közösségi fegyelmére vonatkozó hagyományt is. És szervezete is, az egyház szervezete az apostolokra és utódaikra épül. Ma a püspökök ezek, akik Péter utódával közösségben vannak. Az apostoloknak a küldetését folytatják, és folytatja rajtuk keresztül az egész egyház. Tehát ez is az apostoliságnak a fogalmához tartozik. Itt kell kitérnem még egy kifejezésre, amelyet gyakran használnak, az apostoli utódlás, vagy apostoli szukcesszió fogalmára. Azt jelenti, hogy az egyházi rend szentségével az apostolok küldetésének és hatalmának átadása történik meg a legősibb időktől fogva. És ez a hitben és az apostolok hagyományában való szilárd kitartásnak is a záloga. Kik a hívők? Hívők a megkeresztelt emberek, tehát nem csak a szubjektív hit, hanem a keresztség is szükséges hozzá, hogy valóban Krisztus hívő egyháztag legyen az ember. A hívőkön belül pedig vannak a fölszentelt személyek, vagy klerikusok, akik az egyházi rendet elnyerték, vannak a világiak, vagy laikusok, és hát sokszor harmadik csoportként szokták a megszentelt életet élőket, mondjuk így egyszerűen a szerzeteseket említeni, akik a evangéliumi tanácsokat fogadalommal elvállalták az egyház közösségének nyilvánossága előtt. Biztos az, hogy az egyház szolgálata folytatja Krisztus művét a világban, és megkapja hozzá mindazt a kegyelmet, ami az egyes korokban szükséges. A pápának a különleges küldetéséről tudjuk, hogy az ő pásztori hatalma vagy felelőssége az egész egyház fölött közvetlen, legfőbb, teljes, egyetemes, és tudjuk azt is, hogy bizony a pápának ez a fajta küldetése ugyanarra szolgál, amiért Szent Péter kapta a sajátos karizmáját magától Krisztustól, hogy megerősítsd testvéreidet. Ezért van az, hogy hit dolgában is egészen különleges karizmával rendelkezik. Megemlítjük, mert nem hagyhatjuk szó nélkül, igen, a pápai tévedhetetlenségről van szó. Mit is jelent ez? Természetesen nem azt, hogy emberi dolgokban nem tévedhet, még azt sem, hogy hit dolgában néha ne tévedhetne. De azt igen, hogy azzal a tévedhetetlenséggel tud nyilatkozni, amivel Krisztus az egész egyházat felruházni akarta, amikor Péteri hivatalánál fogva, mint az egész egyháznak a tanítója, mint a hitben elfogadandó kötelező igazságot hirdet ki valamit, hit és erkölcs területén természetesen. Tehát ismerjük az első vatikáni zsinatnak a pontos meghatározását erről, amely nagyon gondosan körülhatárolja, hogy mit kíván érteni ezen. És úgy látjuk, hogy ugyanez a karizma megvalósul akkor is, amikor a püspökök egész testülete működik, vagyis az összes katolikus püspökök élükön a pápával, aki ennek a testületnek a feje. Például az egyetemes zsinatokon, amelyeknek a határozatait a pápák is jóvá hagyják. Ilyenkor is hitünkben igazságokat szögezhetnek le, amelyekben biztosak lehetünk, amelyek az isteni kegyelemnek a garanciája folytán nem csalhatnak meg bennünket. De valljuk a szentek közösségét is, hogy az egyházról szóló hitünknek végére érve még egy különleges elemet hozzáfűzzünk. Mit jelent a szentek egyessége vagy szentek közössége, a communio sanctorum? Hát jelenti azt, hogy nem csak itt a látható földön van valamilyen kötelék a megkeresztelt emberek között, hanem az elhunytak között is, az örökké valóságban is, tehát a megdicsőült szentek és a tisztulás állapotában lévők is hozzá tartoznak az egyházhoz. Tehát tudunk egymásnak segíteni, tudunk egymásért imádkozni, tudjuk kérni a szenteknek a pártfogását, és tudunk imádkozni a halottakért. Tehát ez a közösség az emberi életnek a határain túlra is kiterjed. A bűnök bocsánatát is valljuk a hitvallásban, mégpedig a keresztség által, és ha keresztség után ismét bűnt követel valaki, súlyos bűnt, akkor a bűnbánat szentsége által. Az egyház Krisztustól kapott hatalmat a bűnök megbocsátására, ahogyan a feltámadása után abban a szép jelenésben hallottuk és olvastuk. És hisszük és valljuk a testnek föltámadását. A test itt az egész embert jelöli, a maga teljességében, ahogy itt a földön él. Mit vallunk tehát ezzel? Hogy nem pusztán a lelkünk lesz örök életű, amely majd a halálkor kiszakad a testünkből, hanem várjuk a föltámadását az egész emberségünknek, testestől, lelkestől fogunk, ahogyan reménykedünk benne, megdicsőült életet élni, hiszen ez a hivatásunk. Krisztus föltámadása óta láttuk, hogy milyen a föltámadott ember. Krisztus testestől jelent meg a tanítványoknak, hisszük a test föltámadását. Lelkünk azonban a halál után elválik testünktől. Tehát a test feltámadásában úgy hiszünk, hogy valljuk a lélek halhatatlanságát is. Hogyan lehetséges ez? Halálunk pillanatában lelkünk nem pusztul el. Nem pusztul el, sőt, külön ítéleten megy keresztül. Már is elnyeri jutalmát vagy büntetését, vagy a tisztulás állapotába kerül. És az idők végén elérkezik majd az örök ítélet, amikor az egész emberiség fölött tartja meg Krisztus, a legfőbb bíró, az egyetemes ítéletet. És akkor új ég és új föld lesz, és akkor a test föltámadása is megtörténik, és akkor megkapják a helyüket mindazok, akik Istennek a szemében igazak voltak, annál a lakomai asztalnál, amely kezdettől fogva nekik készítetett. Kérjük azt, hogy mi is közéjük tartozhassunk, mi is ebben az örök életben részesülhessünk, és ebben a szeretetben tudjunk találkozni elhunyt szeretteinkkel is, és az egész emberiségnek lehetőleg minél több tagjával. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen.